Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a Zsoltárok könyvéből olvasom a igét, a mai igét a útmutatónk szerint, a hétre kijelölt egyik igéből, a 33. Zsoltárból, annak is a utolsó kis gondolatát olvasom föl, amit fönnállva hallgassunk majd meg. Tehát a 33. Zsoltárnak a 5. versének a 2. része így szól: az Úr kegyelmével telve a föld. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az Úr kegyelmével, vagy ahogy máshogy olvastuk az útmutatónkban, az Úr szeretetével van telve a föld. És erről szeretnék beszélni, hogy mit is jelent az, hogy az Úr szeretetével, az Úr kegyelmével van telve a föld is. Ehhez az előbb felolvasott kis történetet szeretném segítségül hívni, hogy amikor is Pál apostol ugye a Cselekedetek könyvében Troászba érkezett, és ott egy esemény történt, amiről sokféleképpen szoktunk igehirdetést hallgatni. Tehát az a gondolat, amit az ige elénk állít ma, hogy az Úr szeretetével teljes a föld, az sok kérdést fölvet az emberben. Az egyik dolog, ami mindenképpen kell, hogy beszéljünk róla, hogy miben is áll az, hogy az Úr szeretetével vagy kegyelmével van telve a föld. És egyáltalán látjuk-e ezt a mindennapi életünkben, hogy az Isten szeretete jelen van a mi életünkben. És amikor elolvastuk az előbbi történetet, amelynek a középpontjában egy gyülekezet, és azon belül is egy fiatal ember áll, akkor az első kérdés, ami felmerülhet bennünk, hogy ami talán sokszor felmerül az emberben, hogy na de hol is van az Isten szeretete? Hol is található, amiről olyan szépen beszél a Zsoltáríró, és tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy az egyházi ünnepkörünknek egy vasárnapját, a húsvét utáni második vasárnapot azzal töltünk, vagy arra van elkülönítve, hogy beszéljünk az Isten szeretetéről. Na de hol is van az Isten szeretete? És nézzük csak meg ezt a történetet, és lehet, hogy ezer más történetet elővehetnénk arra, hogy boncolgassuk, hogy hol is látható az Istennek a szeretete. Mert van egy kis gyülekezet, vagy volt egy kis gyülekezet annak idején Troászban, ahol a testvérek összegyűltek. És az a gondolat jutott eszembe, ami az Isten igéje, Isten maga a gyülekezeti közösségről bemond, hogy odaküld áldást az Úr és életet örökké, ahol a atyafiak összegyűlnek. És mi történt ezen a gyülekezeti alkalmon? Az történt, hogy egy fiatalember kiesett a 3. emeletről, és meghalt. Hát fölmerül az emberben az a kérdés, hogy na jó, jó, de hát ezt jelenti az Isten szeretete? Elmegy egy fiatalember az alkalomra, és meghal. Hát mi ebben az Isten szeretete? És persze, hogy a kérdések fölmerülnek, és ezer ilyen kérdés lehet az emberben. De olyan jó lenne megérteni azt, amit nehezen tudunk megérteni, és újra el kell mondani, újra és újra meg kell erősíteni magunkat ebben a gondolatban, akkor, amikor olyan dolgok történnek velünk, amely fájdalmas, ami szomorú, amely megvisel bennünket, amely kivozdít bennünket a lelki békességünkből, hogy az isteni szeretet az nem mindig abban áll, hogy mi mindig átéljük azt a tökéletes örömöt, azt a tökéletes életet, amit mi elgondoltunk magunknak. Nem, az Isten szeretete az mindig tanító szeretet. Az Isten szeretete, ezt már többször említettem itt a gyülekezetben is, az isteni szeretet az nem olyan, mint az emberi szeretet, amely állandóan körbevesz bennünket, hanem az isteni szeretet azt jelenti, hogy az Úr tanít, vezet, és lehet, hogy sokszor fájdalmas, amit ő tesz az életünkben, de ezzel is valamire megtanít, vagy meg akar tanítani minket. És hogyha megnézzük ezt a történetet, akkor ebben is benne van az Isten szeretete. Mert mi is történt? Az, hogy Isten talán figyelmeztetni akarta a gyülekezetet, és bennünket is, akik ezt a történetet olvassuk. És az egyik ilyen figyelmeztetés, amelyről én úgy gondolom, hogy Isten szeretete, az ő kegyelme ebben a világban, hogy figyelmeztet arra, hogy nem tudjátok azt, hogy melyik órában, melyik pillanatban jön el a ti uratok. És nem mindegy, hogy készen várjuk-e. És a közösségben is így kell lennünk. Hogy ne gondoljuk azt, hogy mert mi itt vagyunk a gyülekezetben, mindentől meg vagyunk védve. Nem. Nekünk mindig úgy kell élnünk, úgy kell járnunk, úgy kell gondolkoznunk, arra kell felkészülni, hogy Isten bármelyik pillanatban elhívhat bennünket. Emlékszem, amikor megtértem, kaptam egy kis könyvjelzőt, ami azóta is sok-sok hívő ember bibliájában benne van, egy kis könyvjelző, amire az van ráírva, hogy úgy olvasd, minthogyha először és utoljára olvasnád. És lehet, hogy ott van a Bibliánkban könyvjelzőként, vagy ismerjük ezt a gondolatot, amit valaki nagyon bölcsen és elmésen elénk állított. De gondolkozzunk csak el rajta, hogy amikor elővesszük a Bibliát, akkor mi is valóban úgy olvassuk, úgy vesszük elő, vagy ma reggel is úgy vettük elő a Bibliát, amikor fölkeltünk, hogy ezt először és utoljára olvashatjuk. Nem tudjuk. Mert ha tudnánk, akkor lehet, hogy egészen más szívvel gondolkodnánk. Akkor nem átfutnánk rajta, akkor nem talán csak felületesen elolvastánk, aztán lehet, hogy elfelejtjük a következő pillanatban, mert már nem emlékszünk rá, hanem akkor kezdenénk komolyan venni az Isten szavát. Tehát úgy kell olvasnunk, úgy kell élnünk, úgy kell járnunk, hogy nem tudjuk, hogy vajon ez-e az utolsó napunk, vagy most vehetjük elő egyáltalán utoljára a Szentírást, vagy vehetünk részt Isten tiszteleten, vagy járhatunk unokáinkkal, vagy bármilyen cselekedetet cselekedhetünk. Mert nézzük csak, mi történt itt. Azt olvassuk, hogy egy fiatal ember meghalt. Hát milyen elképesztő dolog ez? Milyen elképesztő dolog ez? Emlékszem arra, amikor mindannyian sokan ismertük Paksi Sanyi bácsit, ugye református lelkész volt, és nagyon sokszor megjelent itt is közöttünk, szolgált is, amíg volt ereje, mindig szívesen láttuk őt, és én emlékszem arra, amikor ugye ő az én szülőfalumban Nyírvadán szolgált, és hát gyerekkoromtól kezdve ismertem, de igazából közösségem, kapcsolatom nem volt vele, csak aztán később, amikor megtértem, és testvérek lehettünk, utána volt már kapcsolatom vele, és emlékszem arra, hogy amikor elbúcsúzott a nyírvadai református gyülekezettől, nagyon beteg volt akkor, és fölment a szószékre, és hát én akkor, hát bevallom, emberileg nem láttam sok esélyt, hogy Sanyi bácsi még valameddig fogja húzni. És emlékszem arra a félelemre, ami nem csak bennem volt, hanem láttam a gyülekezeten is, hogy elindult le a szószékről, és azt hittük, hogy abban a pillanatban leesik, mert jártányi ereje sem volt. És erre gondoltam, hogy milyen fontos is lenne az embernek látni azt, hogy nem vagyunk biztonságban. Nem mondhatjuk el azt, hogy ó, még eddig és eddig fogunk élni, hogy mi lesz velünk. És ő nem halt meg akkor, sőt, azt mondhatjuk, hogy Isten szeretete különösképpen kiárat rá, mert olyan sokáig élt még itt közöttünk, szolgált, mint nyugdíjas lelkész. És tényleg mondhatjuk, hogy Isten hogyan tudta őt helyreállítani. Az az ember, akit én akkor láttam, én azt gondoltam, hogy talán csak napjai, vagy maximum hetei vannak hátra, és Isten még éveket adott neki. Eutikus pedig meghalt. De az Úr feltámasztotta őt. Igen, mindig nagy kérdés, hogy Isten mi alapján dönt. Szóval hogy van az, hogy valakinek az életében valami lezárul? Hogy van az, hogy egy-egy embernek az élete befejeződik, vagy bizonyos lehetőségek megszűnnek, másoknak pedig, mint hogyha Isten azt látnánk, hogy még valami kegyelmi időt ad. Mi alapján dönt maga az Úr is? És amikor az Isten szeretetéről beszélünk, az Isten kegyelméről beszélünk, akkor ezt láthatjuk ebben a történetben is. Nem csak arra emlékeztet, vagy figyelmeztet, hogy vigyázzunk, mert nem tudjuk, hogy melyik az az óra, amikor eljön értünk az Úr, hanem azt látjuk, hogy Isten hogyan gondoskodik, hogyan szereti ezt a kis maréknyi gyülekezetet. Mert azt látjuk, hogy történik valami nagy tragédia, én el se tudom képzelni, hogy mi történhetett ott, vagy mi lehetett az a felfordulás, vagy meghökkenés a testvérekbe, amikor azt vették észre, hogy ez a fiatalember a harmadik emeletről kiesett. Hát, hogy lehet ezután még imádkozni? Egyszerűen itt egy tragédia történt. És hát teljesen mindenki összetört. Nem tudták elképzelni, hogy miért történt, és hát maga az a megrázkódtatás, ami érte ezt a kis gyülekezetet. De Isten szeretetét abban látom, hogy Isten nem engedte, hogy ez a kis gyülekezet összetörjön. Nem engedte azt, hogy ez az esemény, ami nyilván tanulság volt a gyülekezet számára, és fontos tanulság, hogy nem tudjuk, hogy melyik órába jön el a mi Urunk, de azt sem hagyhatta, hogy ez a kis fiatal gyülekezet ebbe a tragédiába összetörjön. És Isten feltámasztotta Eutikuszt. Mi volt az célja? Az, hogy az ő gyermekeiről gondoskodjon. Mert volt elég ellenségük egyébként is. Milyen szomorú lett volna, vagy milyen törés lett volna a gyülekezet életében, hogyha ezt a gyülekezetet szájára veszi a pogány közösség, vagy a pogány város. Hogy lám-lám, hol van a ti istenetek? De Isten éppen ezt hárította el, akkor, amikor feltámasztotta az Urat. Hasonló ez ahhoz, amit többször említettem már, Jézus első csodája, amikor Kánában ugye a vizet borrá változtatta, ott is többször elmondtunk, és nagyon jó lenne, hogyha ezt a szívünkbe vésnénk, hogy az Úr azért tett csodát, mert ezzel is a fiatal párra gondolt, az ő életükre. Mert nem akarta azt, azon kívül, hogy megmutatta az ő hatalmát, hogy ez a fiatal pár úgy élje le az életét, hogy mindig arra gondoljanak, amikor majd ránéznek, hogy jaj, hát ez az a pár, aki még meg se tudta vendégelni normálisan a meghívottakat. Tehát, hogy az Úr mire gondol, és ha ezt nézzük, akkor azt látjuk, hogy valóban az Úr szeretetéről van tele a Föld. Hát erről szól ez a történet, hogy igenis, még akkor is, hogyha első látszatra, az első gondolatra úgy tűnik, hogy nem hogy szeretetről van itt szó, hanem tragédiáról, de Isten a szeretetét mutatja meg, mert az ő népét akarja megerősíteni, a közösséget akarja megerősíteni, hogy épüljünk fel lelki otthonná, és legyen az mi életünk a Krisztusban elmélyedett élet. Igen, és azért mindent megtesz. Hát ez az Istennek a szeretete. Ez az egyik gondolat, ami ezzel kapcsolatban előttem volt. A másik gondolat, ami szintén Isten szeretetére akar bennünket megmutatni, vagy arra akar rávilágítani, az az üzenet ennek a történetnek, amit mi oly sokszor előveszünk. És hogy hibásan, vagy nem hibásan, de mégis majdnem mondhatjuk, hogy alap gondolata szokott lenni az ige hirdetésnek, de nem kerülhetjük ezt ki. És ez a történet pedig arról beszél, hogy milyen lesz annak az embernek az élete, aki lelkileg elalszik. Még akkor is, hogyha a történet önmagában nem erről szól, de hogy ezt a lelki üzenetét láthatjuk, és amivel Isten szeretetét láthatjuk, erről is beszélnünk kell. Mert ahogy a úrvacsorai közösségben olvassuk, nem tudom, hogy akkor már, hisz ugye azt mondja Isten igéje, hogy a testvérek azon a hétnek az első napján azért gyűltek össze, hogy megtörjék a kenyeret, hogy közösségben legyenek egymással, és közösségben legyenek Istennel. Nem tudom, hogy felolvasták-e már akkor a korintusi levélből azt a részletet, ugye, amit mi is minden úrvacsorai alkalommal fel szoktunk olvasni, hogy mi is az üzenete az úrvacsorának. És ugye ott szoktuk olvasni azt, hogy azért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha nem ítélnénk el magunkat, mert ha ítélnénk magunkat, akkor nem ítéltetnénk el. Tehát, hogy igen, ez egy fontos önvizsgálatra bátorítja az embert. És ugye a lelki alvás, vagy a lelki elalélás, amiről a Szentírás beszél, az egy nagyon veszélyes a hívő ember életében. Nem csak az Új Szövetségben, hanem az Ószövetségben is. Mindig eszembe jut a Jónás története, ugye amikor hajóra száll, és ahelyett, hogy az Úrra figyelne, és megvizsgálná az ő életét, és elindulna Ninivébe, ahova Isten küldte, helyette Tarszisba jut, fölment egy hajóra, és Isten nagy szelet bocsátott akkor a tengerre, és azt mondja Isten igéje, hogy amíg nagy vihar volt, és mindenki, amit csak próbált, megtett azért, hogy elkerüljék az elsüllyedést. Ugye azt mondja az ige, hogy mindenki a saját istenéhez kiállt, megszabadultak a felesleges csomagoktól, és mit olvasunk Jónástól? Jónásról azt olvassuk, hogy nyugodtan alszik lent a hajó fenekén. És akkor oda is megy hozzá a hajó kormányos, és azt kérdezi tőle, hogy mi lehet téged, te nagy alvó? Hát kiáltsa te Istenedhez. És erről nagyon jól láthatjuk, hogy ebből nagyon jól láthatjuk, hogy milyen is az az ember, aki nem csak testileg alszik, mert nem ez ebben a történetben, hogy annyira fáradt volt szegény Jónás az útjában, hogy elaludt, hanem az, hogy mennyire érzéketlen lett mindenre. Ez a lelki alvás. Amikor érzéketlenné válik arra, ami az ő körülötte zajlik. Mert semmi más nem tölti be a gondolatait, csak önmaga. Az önmaga problémái, az ő harcai, amit önmagában megharcol, vagy talán már odáig is eljutott, hogy már önmagában sem harcol, csak éli az életét. Mit számít az, hogy mi van körülöttem? Milyen nagy baj, hogyha valaki idáig jut el lelki területen, amikor nem foglalkozik a körülötte lévő világgal. Csak önmaga fontos. Valahogy ő élje túl az életet. Valahogy eljusson oda, hova ő szerette, de az, hogy mi van körülötte, az, hogy Istennek mi a terve az életével, ezzel nem is törődik. Ez a lelki alvás. Erről beszél Isten ígéje. És erről beszél az Úr Jézus, amikor az utolsó ítéletről szóló prédikációját elmondja, vagy példáját elmondja, amikor azt mondja az ott álló, bal oldalon álló emberekre, hogy hát én nem ismerlek titeket, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjúhoztam és nem adtatok innom. Hát mikor nem tettük ezt? Milyen szomorú, amikor azt látjuk, hogy ilyen érzéketlenek és ilyen vakok az emberek. De a legszomorúbb azt látni, amikor magukat hívő emberekének titulált, vagy úgy gondolva, hogy ők maguk is az Isten útján járnak, és annak ellenére érzéketlenek. Annak ellenére nem veszik észre azokat, akiknek szükségük van a segítségre. Akiknek szükségük van arra, hogy melléjük álljanak a nehéz időkben, és sajnos azt látjuk, hogy észre sem vették ezek, hogy valamit tenniük kell. Hát ez is lelki alvás. Pedig emlékezzünk csak, amikor az Úr Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy szegények mindig lesznek veletek, és ez nem csak azt jelenti, hogy lesznek azoknak olyanok, akiknek nem lesz pénzük, hanem lesznek majd elesettek, akikről ti gondoskodhattok. És amikor valaki ezek közül nem emeltek föl, akkor velem nem teszitek ezt meg. De ugyanígy példa előttünk Évinek a története, aki szintén úgy áll előttünk a Szentírásban, mint akinek meghomályosodtak a szemei. És nem csak arról szól ez a meghomályosodás, hogy nem veszük észre a elesetteket, a nehéz sorban lévőket, vagy nem imádkozunk úgy, ahogy nem imádkozott Jónás sem, és nem vette a fáradtságot, hogy odafigyeljen a mellette állókra, hanem amikor azt olvassuk, hogy itt a Éli történetében, és nem véletlenül hoztam fel ezeket a példákat, amikor azt olvassuk, hogy az Éli fiai az Isten igazságát is elferdítették, és ezt is nézte Éli. A lelki alvás azt jelenti, hogy nem veszem észre azt az igazságtalanságot sem, hogy egyesek elferdítik az Isten szavát. Azért, hogy valami érdekből, valamilyen érdekből nekik jobb legyen. Tehát a lelki alvás, amire odafordítja Isten a mi figyelmünket. Tehát két nagyon fontos dolgot említettem azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent az, hogy az Úr szeretetével telve a Föld. Egyrészt az, hogy Isten emlékeztet bennünket és figyelmeztet bennünket arra, hogy bármelyik órában, bármelyik pillanatban elszólíthat bennünket. Hogy nem tudjuk azt az órát, nem tudjuk azt a pillanatot, amikor Isten egyszer csak azt mondja, hogy elég. Tehát nekünk erre mindig készülni kell. A másik dolog, hogy a lelki alvás, amiről Isten igéje beszél, az ne legyen jelen az életemben. Vizsgáljam meg magam. És van egy harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, ami már nem éppen arról szól, hogy Isten szeretete abból áll, hogy mindig figyelmeztet bennünket. Mert valljuk be őszintén, hogy akkor egy kicsit elszomorodnánk, mert hogy az Isten szeretete mindig arról szól, hogy figyelmeztet, Isten szeretete mindig arról szól, hogy megint bennünket, az Isten szeretete mindig arról szól, hogy valami észrevesz az életünkben. Ez a történet egyrészt szól erről, mert ez is az Isten szeretete. De ha visszatérünk a történethez, akkor láthatunk ebben valami mást is, amiben valóban észrevehető az Isten szeretete, amiben átélhetjük azt, hogy nem csak abból áll, hogy figyelmeztet, pedig ez is fontos, hanem azt, hogy Isten valóban hogyan emeli fel azokat, akik ő benne hisznek. Mert belelátunk egy marokkói kis gyülekezetnek az életébe. Belelátunk abba, hogy Isten mit képes elvégezni az ember szívében, és hova juttatja el, milyen áldásokban részesíti az olyan embert, aki hisz ő benne. Egy gyülekezet, ahol Isten jelen volt, és ahol Isten áldást adott. Nekem mindig olyan kedves olvasni a Cselekedetek könyvében ennek elején azt a történetet, amiben az Úr leírja, hogy milyen is volt az első keresztény gyülekezet. Amikor az ige azt mondja róluk, hogy a szívük és a lelkük egy volt. És bevallom őszintén, hogy mindig ott van bennem az a, hát bocsánat a kifejezésért, irigység, amikor azt mondom, hogy valami, amiben azt látjuk, hogy aki mindent, amilyen volt, nem a saját magáénak tartott. Amikor azt mondja Isten igéje, hogy szívük és lelkük egy volt, hogy milyen lehetett az a közösség, ahol senki nem tartotta magáének azt, ami volt, hanem mindent megosztott. És itt nem anyagiakról beszélek elsősorban, mert erről is beszél az ige, hanem azt az összetartást, azt a testvéri szeretetet, ami betöltötte őket, hogy mindent képesek voltak megtenni a másik emberért, sőt odáig, hogy lemondtak sajátjukról, idejükről, bármiről azért, hogy a másiknak segítsenek, vagy a mások terheit felvegyék. Hát nem véletlenül mondja majd később az Úr Jézus az egyik gyülekezetnek, hogy az az én bajom veled, hogy az első szeretetedet elhagytad. Hogy hol van már az az odaszámú szeretet? Hol van már az a gyülekezet, amiről itt Isten igéje beszél? De Isten igéje elénk állítja ezeket. Azért állítja elénk ezeket, mert azt mondja, hogy lehetséges ez. Lehetséges ez. Ez nem olyan dolog, hogy persze, hát valamikor ott a kezdetekor, az mindig más, ami akkor történik. Vagy akkor történik. De hát azóta minden megváltozott, a világ is változott, az már olyat már nem lehet alapítani. Ez már lehetetlen. Az Isten igéje meg azt mondja, hogy ez nem attól függ, hogy milyen időket élünk, hanem attól függ, hogy mi van a mi szívünkben. Az Isten szeretete tölti be az embernek a szívét, akkor lehet olyan az ember, hogy mindent megtesz a másikért, és lemond bármiről azért, hogy az isteni szeretet kiáradjon rajta keresztül. Hát nézzük csak, hogy milyen gyülekezetről beszélünk mi itt. Nem volt egy gazdag gyülekezet. Nem beszél Isten igéje arról, hogy milyen volt ennek a gyülekezetnek, vagy milyen anyagi helyzetben volt, de azt láthatjuk, hogy önmagában nem volt egy gazdag kis közösség. Valószínű, hogy nem volt valami pártoló tagja, aki helyet adott neki, hanem az ige azt mondja, hogy egy harmadik emeleti kis házacskában, mondhatjuk, egy kis bérházban gyűltek össze. Hát egy kis házi gyülekezet volt. Nem volt hely, nem tudtak bérelni helyet, nem is voltak rá felkészülve, talán anyagiakban sem, de mégis azt mondja az ige, hogy az emberek pedig mentek. Zsúfoltságig telve volt az a kis ház. Hogy már nem is tudtak hova ülni, szegény Eutikusznak is csak az ablakban volt helye, hát nem volt gazdag ez a gyülekezet, és nem volt nagy, hatalmas gyülekezeti terme. Ott jöttek össze, ahol tudtak, ahol valamelyik testvér odaadta a kis lakását, ami valószínűleg nem lehetett nagy, de ők odaadta a szíve, az ő szívéből. De azt látjuk, hogy őket ez nem zavarta. Őket nem foglalkoztatták ezek a körülmények, hanem arra figyeltek, aki ott volt közöttük. Arra a megváltóra, aki az életüket átformálta. És telve voltak örömmel, és telve voltak szeretettel egymás felé. Hát ez az, amit Isten elénk állít az ő szeretetéből. Hát ők átélték azt, hogy az Úr kegyelmével és szeretetével van tele ez a föld. Mert számukra ez volt a legfontosabb, hogy átélték az Isten szeretetét, mert ott volt közöttük. Ha már ketten-hárman összegyűltek, ott volt. És annak ellenére, hogy ez a kis gyülekezet valóban lehet, hogy szegény lehetett, de mégis áron is megvették az alkalmakat. Mert tudták, hogy az idők gonoszak. Ezek az emberek nem sajnálták az időt arra, hogy elmenjenek a gyülekezetbe, és a testvérekkel közösségben legyenek. És nem nézték az órájukat, bár még akkor órájuk nem volt, de nem nézték azt, hogy na, mikor lesz már vége. Ugye Pál apostol elhúzta a tanítást éjfélig, és gondolták volna, hogy de sokat beszél ez a Pál, lehetne már egy kicsit rövidebb is, mert hát ez a türelmünkkel se játszon senki, hanem mindenki figyelt, mindenki az apostolra tekintett, és számukra fontos volt az, hogy Isten igéje szóljon, mert nem tudják azt, hogy először vagy utoljára hallják ezt. Hát Isten szeretete így árad ki erre a kis közösségre, és azt mondja az ige még egy fontos dolgot, megjegyez, amire talán sokan azt mondják, hogy nem fontos dolog, de az. Azt mondja, hogy volt elég szövétnek. Igen, ők vitték a gyertyát. Persze mi azt mondjuk, hogy jó, hát olyan nagy dolog gyertyát vinni, de hát akkor a gyertya az sok pénzbe került. A világítás nem olyan egyszerű volt, mint nálunk, ahol egy kapcsolással fölkapcsoljuk a villanyt, és fény van, és világosság, és hát a szövétnek is az, amivel világítottak, arra is nagyon kellett vigyázni, akkor különösképpen, de volt elég, mert a testvérek fontosnak tartották, hogy ott fény legyen, és adakoztak erre. Ez volt számukra fontos, és eszembe jutott a makedóniai gyülekezet, amiről Pál apostol beszél a korintusiaknak, amikor azt mondja, hogy a nagy nyomorúságuk ellenére is azt kérték, hogy tudjanak adni a szűkölködőknek, hogy tudjanak bekapcsolódni abba, hogy ők is adakozzanak. És azt mondja az apostol, hogy számára a legnagyobb öröm, amiből ez az egész táplálkozik, ez az odaszállás, hogy először is önmagukat adták oda az Úrnak. Hát ha valaki így átéli az Isten szeretetét, hogy az Úr szeretetével van telve ez a föld, mert megláthatjuk Jézus Krisztusban, az Úr különösképpen kiárasztotta ezt a szeretetet. Éppen az imaórán beszéltem arról, hogy milyen jó látni az Ószövetségben is az, hogy Isten szeretete kiáradt erre a világra, de az új szövetségben Jézus Krisztus eljövetelével ez a szeretet még inkább kiáradt. Hát, hogy észrevették ezt, átélték az ő mindennapjaikban, és odaadták a szívüket. És ez a kis troászi gyülekezet így állhat előttünk. Úgy állhat előttünk, hogy a szívük, lelkük egy volt. Hogy Isten jelenléte betöltötte az ő életüket. És hogy fontosnak tartják azt, hogy az Úr jelen legyen az életükben. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Arról olvasunk, hogy Pál már készült otthagyni a gyülekezetet. És ő prédikált azon az estén, és megtelt a gyülekezet. Talán mondhatjuk azt, hogy persze, hát azért mentek el, mert valami híres prédikátor jött. Ahogy ez szokott lenni, ugye? Jön valaki idegen, valami híres prédikátor, akkor menjünk el, hallgassuk meg. Persze ezek fontos dolgok, és hallgassuk meg. De van ebben a történetben egy nagyon fontos üzenet, hogy az emberek nem azért mentek el, mert Pál ott volt. És Pál sem azért maradt ott, vagy azért ment el a prédikációra, mert ő már készült el, hanem azért maradt addig, mert szeretett volna még a testvérekkel együtt lenni. Nem az volt a cél, hogy Pál majd megmutassa, hogy ő hogyan prédikál, és milyen jó, hogy ilyenkor sokan vannak jelen a testvérek közül, hanem ő maga maradt ott a gyülekezetben a hét első napján, mert tudta azt, hogy a hét első napján megtörik a kenyeret. Tehát ő nem azért maradt ott, hogy végre még elmondjon egy jó prédikációt, és hallják a testvérek, hanem azért maradt ott, mert abban a meleg, testvéri szeretetben szeretett volna még együtt lenni a testvérekkel. Azzal, abban a szeretetben, amikor együtt törik meg a kenyeret, és együtt veszik a bort, abban a közösségben, amikor együtt emlékeznek meg az Úr Jézus halálára. Tehát ez volt számára a fontos. És a gyülekezet tagjai, ha nem maradt volna ott Pál, akkor is együtt lettek volna, mert a szívükben fontos volt ez az alkalom, amikor megvallhatták az ő hitüket. Mert ez az, ami összeköti őket, a megváltó Jézus Krisztus. Mert ez ad nekik erőt a hétköznapok harcaiban, mert ebben a közösségben tapasztalják meg azt, hogy az Isten szeretetével van telve a föld, és ott tudják megvizsgálni magukat az Úr jelenlétében. És egy újat kezdeni, hogyha az Úr az ő szívükben megmutatja a hiányosságokat. Tehát számukra ez az úrvacsorai közösség az életet jelentette. A hívő életüknek az alapja volt. És ezért maradt ott Pál, hogy ebben a közösségben részt vegyen. Sok mindent lehetne talán még mondani erről a gyülekezetről. De az nyilvánvaló, hogy ők valóban a mindennapokban megtapasztalták azt, hogy az Isten szeretetével telve a föld. És akkor is megtapasztalták, amikor Isten talán rámutatott az ő hibáikra, ahogyről beszéltem, hogy nem tudjuk, hogy melyik órában jön el az Úr. Abban is megtapasztalták Isten szeretetét, és örömmel vették, amikor az Úr rámutatott arra, hogy vigyázniuk kell, hogy úgy éljenek, úgy járjanak, úgy olvassák az igét, úgy vegyenek részt az alkalmakon, minthogyha először és utoljára tennék, mert nem tudjuk, hogy melyik pillanatban viszel az Úr, de ugyanakkor pedig abban is megtapasztalták az Isten szeretetét, hogy Isten hogyan formálta őket közösségé. Hogyan élték át az isteni szeretetet abban a közösségben, abban a körben, ahova Isten őket elhívta, és hogy a szívüket adták oda az Úrnak. Hát azért voltak ők ilyen sokan. Azért volt az, hogy némelyeknek a ablakba kellett ülniük, de átélték az Isten szeretetét. És bennem az a gondolat fogalmazódott meg, hogy milyen jó lenne ma is, ilyen módon átélni az Isten szeretetét. Megérteni, hogy az ő szeretete az, hogy tanít, figyelmeztet bennünket, mert ez fontos. Próbálja meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, ahogy mondja az apostol. Fontos ez, de az ő szeretetét igenis megmutatja abban a közösségben, amiben elhívott bennünket az Úr. De ez a szeretet csak akkor fog kiáradni a közösségbe, hogyha először egyénileg megtapasztaljuk az Úr szeretetét és hűségét. És ha ez betölti a mi szívünket, akkor az a közösség, amit rajtunk keresztül, vagy bennünk, és velünk együtt akar az Úr megformálni, akkor az olyanná válik, mint a troászi közösség is. Imádkozzunk azért, hogy Isten ezt végezze el bennünk is, és ezt végezze el minden közösségével ebben a világban. És érezzük, lássuk, tapasztaljuk, hogy az Úr kegyelmével és szeretetével van telve ez a föld. Adja az Úr, hogy ezt tapasztaljuk meg, és ezután vágyakozzunk teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Amen.